műsorunkat, melynek második felében a 25 éves Ménfőcsanaki Evangelizációs Centrum lelkigyakorlatos kínálatáról hallanak.
Minden évben legalább egy kurzuson vegyetek részt, hogy az a tűz, ami felrobbant bennetek, ne aludjon el, hanem a következő évben újra találkozzatok ilyen módon az élő Jézussal, hogy tovább vihessen benneteket az úton.
Előtte beszámolunk arról, hogy az Oázis fiatal jelentkezőket vár a spirituális önismereti csoportba.
Ha valakinek van lehetősége arra, hogy bármivel is támogassa egy résztvevőnek a költségeit, megteheti, és szívesen köszönettel fogadjuk, a számlaszámunk megtalálható az Oázis honlapján.
És felhívjuk a figyelmet a Jézus szíve testvérei műhely sorozatára a női értékekről.
Aminek a gyöngyszemek nevet adtuk, mert hogy ezek olyan gyöngyök, olyan értékek az életünkben, amit érdemes időnként elővenni, megcsodálni, használni és felfűzni együtt.
Kavics szikla szegletkő. Az Oázis spirituális önismereti műhelyt indít, melyet Kovács Éva lelki gondozó, pszichodráma vezető és Orbán Zsolt mentálhigiénés szakember vezet. Velük beszélgettem.
Az Oázisban alapvetően egyéni beszélgetések vannak, viszont azt tapasztaljuk ezekből a beszélgetésekből, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy közösségben, csoportban dolgozzanak, akik ide betérnek a kérdéseiken. Mivel itt professzionális segítők dolgoznak, de különböző szakterületekről, vannak néhányan, akik pszichodráma vezetők, elkezdtünk tűnődni azon, hogy hogyan lehet a lelki gondozást és a pszichodrámát valahogyan ötvözni. Így alakult ki a spirituális önismereti műhely, ami mivel csak hat alkalmas folyamat, és a pszichodráma eszközeivel dolgozik, ugyanakkor jóval struktúráltabb, és a hit alapvető része, tehát nem csak, hogy megjelenhet, hanem bele van építve ebbe a folyamatba.
Ezek szerint olyan résztvevőket várnak, akik egy kicsit magukat is szeretnék jobban megismerni, de valahogy Istennel is szeretnék a kapcsolatukat átvizsgálni?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy a kettő nagyon is szorosan összefügg. Minden inkább jóba vagyok saját magammal, annál inkább jóba tudok lenni másokkal, és ezen keresztül talán Istennel is. Ha magammal jóba vagyok, akkor nagyobb esélye vagyok Istennel is jóba.
Arra gondolnék, hogy aki Istent keresi, az elsősorban papot keres föl.
Elképzelhető, de mindannyian emberek vagyunk, mindannyiunknak vannak, lehetnek elakadásai, és nem biztos, hogy egy pap feltétlenül tud ebben segíteni. Ezért érdekes egyszerre foglalkozni önismerettel és spiritualitással.
Miben lesz különleges ez a csoport?
Másfél évvel ezelőtt indult az első spirituális önismereti csoport, ami már a pszichodráma elemeivel dolgozott, és picit óvatosak voltunk, hogy hát hat alkalommal, hat este alatt mi fér bele. És azt tapasztaltuk, hogy kifejezetten az én erősítés, hogy önmagukat elfogadják, ráállásnak egy kicsit a kapcsolataikra, említettük, hogy az Isten jelenlétét kifejezetten behívjuk ebbe a folyamatba, megízleltetjük, hogy hitünk szerint Isten hogyan lát minket, ezáltal azt tapasztaljuk, hogy rálátnak a saját értékességükre ez alatt a csoport folyamat alatt, miközben megismerik azt, hogy milyen izgalmas, ha az önismerettel elkezdek foglalkozni, mekkora ajándékai vannak, mennyire sokat ad az én életemhez, hogy segíti a kapcsolataimat, hogyan segít jobban megállni a munkahelyemen, egy adott konfliktus helyzetben például, mindezt spirituális térben.
Ezt egy első lépcsőnek szánjuk abba az irányba, hogy férfiak, ők a maguk nemiségének megélésével együtt magukra találjanak. És ki tudja, talán házaspárokkal, mint egységgel is tudunk majd később foglalkozni.
A férfi és a női szerepek megerősítése attól, hogy férfi és női vezető lesz ebben a csoportban most, talán jobban meg tud jelenni. Ettől számítunk arra, hogy kicsit más lesz, mint az előző csoportok.
Házaspár jelentkezhet egy azon csoportba?
Inkább nem. Ugyanis meg kell adni annak a szabadságát, hogy olyan dolgokról is tudjak beszélni, olyan dolgokat is be tudjak hozni, ami esetleg a kettőnk kapcsolatában nem feltétlenül kell, hogy megjelenjen.
A pszichodrámán egy-egy résztvevőnek a kérdését, problémáját dolgozzák föl dramatikus módszerekkel. Itt ez most hogy fog zajlani?
Mint az Éva is mondta, ez egy struktúráltabb folyamat lesz, tehát vannak konkrét elképzeléseink a hat alkalomra, például, hogy egyáltalán mit jelent nekem biztonságban itt lenni, hogyan tudok én itt biztonságosan bármit idehozni. Megélni egy picit azt, hogy idegenekkel is beszélhetek, dolgozhatok olyan dolgokkal, amik engem úgy igazán bensőségesen foglalkoztatnak. Ez például egyik elem ennek a hat alkalomnak. A másik az, hogy pillanatra ránézni arra, hogy milyen kapcsolataim is vannak nekem. Hol vannak esetleg olyan erőforrásaim, amik nem feltétlenül egyből jutnak eszembe, vagy nem feltétlenül egyből vannak szem előtt. például egy régebb megszakadt kapcsolat, amiben van lehetőség folytatásra, vagy egy meglévő kapcsolat, amiben van lehetőség átformálásra. Tehát ezekre ránézni, ez egy másik elem ennek a hat alkalomnak. És természetesen a spiritualitás is bejön.
A pszichodráma atya, Jákob Lévi Moreno, eleve úgy látja az embert, hogy kapcsolatokban létezik. Hogyha biblikus emberkép szerinti emberre gondolunk, akkor ez fokozottan érvényes, hiszen nem csak, hogy az emberekkel vagyunk kapcsolatban, hanem az Istennel is. És az a nagy ajándéka a pszichodrámának, hogy csoportos közegben dolgozik, tehát a kapcsolat eleve adott. Megtapasztalhatja a résztvevő azt, hogy elfogadást kap. Ahogyan épül a bizalom, megtapasztalja, hogy őt megtartják, ugyanakkor visszajelzésekből, a megosztásokból arra is ráláthat, hogy egy adott számára nagyon nehéz élethelyzetben nincs egyedül. Lehet, hogy másoknak is vannak hasonló nehézségei, problémái. Ugyanakkor a kapcsolat olyan szempontból is kulcsfogalom, hogy ami egy kapcsolatban romlott el, kapcsolatban tud gyógyulni is. Ahogyan mondta Zsolt, ránézünk a kapcsolati rendszerbe. Kik azok az életem szereplői, akik révén azzá lettem, aki most vagyok? Hogy van ez ahhoz képest, aminek az Isten engem megálmodott? Egyáltalán mit képzelek én arról, hogy az Isten kinek álmodott meg engem? El tudom-e hinni, hogy ajándék az életem? Hogyha végre elhiszem, hogy ajándék az életem, akkor hol vannak azok az erőforrások, amik egy adott nehéz élethelyzetben megtámogatnak, hogy túl tudjak lépni? Mik az én megküzdési stratégiáim? Ezek mind előkerülhetnek ebben a rövidnek mondható folyamatban, de lendületet adhatnak, és hogy minél inkább megszólítsuk a férfiakat, ezért is lett most a címe az, hogy építsük együtt. Ebben benne van az is, hogy csoportmunka, de benne van az is, hogy itt nem egy tavaszi piknikre hívjuk az embereket. Az önismeret, az önmagunkkal való munka bizony sokszor tényleg munka, de meghozza a gyümölcsét.
Vajon milyen sajátos szerepet szánt Isten a férfiaknak?
Jó kérdés. Én inkább arról tudnék beszélni, hogy én hogy élem meg a saját férfi létemet, ha úgy tetszik, bízva abba, hogy talán Isten akarata szerint van mindez. Picit nehéz erről beszélni, azért, mert vagy arról beszélek, hogy mik a férfi jellemzők, és akkor azt mondom, hogy inkább egy edzőterem, mint egy fodrászat, vagy inkább egy építkezés, mint egy szobrászat. De ez önmagában kevés, egyrészt, másrészt nagyon behatárol, és talán még derogáló is. Nehéz férfiről nő nélkül beszélni. Hogy minden folyónak két partja van, mint hogy minden mágnes kétpólusú. Ugyanúgy nehéz azt mondani, hogy létezik férfi nő nélkül, szerintem. Én például azt, hogy kiállok magamért, ami szerintem egy férfias dolog, igazán feleségem mellett tudtam megtanulni. Előtte voltak elképzeléseim erről, de hogy mondjam, udvariaskodó voltam sokkal. Amióta van feleségem, tudom, mit jelent az, hogy határozottan kiállni. Nem csak magamért, hanem kettőnk egységéért, vagy valami másért, amiben talán mind a ketten hiszünk. Ezért gondolom én azt, hogy férfiról igazából nő mellett lehet beszélni.
Mondjuk, hogy eljövök erre a hat alkalomra, és a végén azzal a fölismeréssel távozom, hogy bizony a korán elhunyt édesapámmal függőben maradtak dolgok, amiket még sosem gondoltam át. Tényleg valahogy nem érzem annyira át, hogy az Isten mennyire értékesnek teremtett, mint ahogy lehetne, és kapcsolataim azért bizonytalanok, mert én magam is kevés önbizalommal rendelkezem. Ezt köszönöm, megtudtam, és akkor mi történik?
Nagyon jó ez a felismerés, ez a tudatosítás, és hogyha ezt még el is mondja nekünk, akkor elindul a párbeszéd, elindul a találkozás, és elkezdhetünk beszélni arról, hogy mit szeretnél te ezzel kezdeni. Mert lehetőség van arra, akár itt az Oázis lelki gondozó és mentálhigiénés szolgálatban, hogy egyéni kísérés során ezekre mind ránézzünk, feldolgozzuk. Az is lehet, hogy annyira szimpatikussá vált a csoportos munka, hogy tudunk ajánlani hosszabb távú önismereti folyamatot, ahol szintén nagyon jól lehet ezekkel a kérdésekkel dolgozni. Azt gondolom, hogy ha ilyesmi történik ebben a csoportban, akkor mindenképpen gyümölcsöző volt. Nem csak a mi, hanem a résztvevő számára is. Keresztény közegben még talán kevésbé ismert a pszichodráma, de azért elég sok csoport indul már, és biztos, hogy a hallgatók között is többeknek van már tapasztalata arról, hogy mennyit adott az életükben egy ilyen folyamat. Ugye az Oázis, lelkigondozás, mentálhigiénés szolgálat, egy alacsony küszöbű ellátási forma, tehát ide, akik betérnek, egyéni beszélgetésekre egyáltalán nem kell fizetni, a csoportokért minimális hozzájárulást kérünk. Ahhoz viszont, hogy még évekig minél többen vehessenek részt, akár az egyéni beszélgetésekben, akár a csoportokban, ha valakinek van lehetősége arra, hogy bármivel is támogassa egy résztvevőnek a költségeit, megteheti, és szívesen köszönettel fogadjuk, a számlaszámunk megtalálható az Oázis honlapján.
Akik már megtapasztalták, hogy milyen is magammal dolgozni, és hogy milyen csodákra képes ez, azok talán tennének másokért is.
elsősorban férfiakat várnak?
Ja, ahogyan Zsolt mondta, hogy férfi nő mellett tud igazán férfi lenni, és viszont ez oda-vissza érvényes, úgyhogy mind férfiakat, mind nőket várunk a csoportba. Elsősorban 20-40 éves korosztály az Oázis célcsoportja. Azt gondolom, hogy egy rövidebb távú folyamatban ők azok, akik jól tudnak együtt dolgozni. A jelentkezés az oazisirodakukac@gmail.com e-mail címen lehetséges. Minden információ egyébként megtalálható honlapunkon, az oazis.párbeszédháza.hu címen.
A jelentkezésnek feltétele az, hogy hívő ember legyen valaki?
Nem gondolom, hogy az feltétele lenne. Alapvető nyitottság a feltétele, érdeklődés. Mind befele, mind kifele. Ha megvan ez, akkor szerintem semmi másra nincs szükség.
A csoportvezetőknek, meg a tagok többségének is azért az lesz az alapvető hozzáállása, hogy Isten van, akivel kapcsolatban lehetünk. Tehát az nem lesz zavaró, hogyha olyan valaki jön, aki még azt sem tudja, hogy tényleg van-e Isten.
Semmiképp nem zavaró, az a lényeg valóban, hogy ő benne meg legyen a nyitottság, hogy őt se zavarja az, hogy olyan közegbe kerül, ahol az Isten neve előkerül, és az Isten jelen van.
Kovács Éva lelki gondozó, pszichodráma vezető és Orbán Zsolt mentálhigiénés szakember várja tehát a jelentkezőket, a férfiakat különösen is a februárban kezdődő spirituális önismereti műhelybe, melynek helyszíne a Párbeszédháza lesz.
Lelkiségi műhely fiatal nőknek, aminek a címe az, hogy Gyöngyszemek. Kik szervezik kiknek?
A Jézus Szívet Testvérei Társasága szervezik ezt a műhely sorozatot fiatal nőknek. Az utóbbi években mi elég sok lelkiségi programot, lelki napot, lelki gyakorlatot szerveztünk fiatal lányoknak, nőknek. És érdekes módon egy ilyen visszatérő gondolat volt, hogy annyira szükség lenne egy olyan térre, fórumra, ahol a keresztény, az Isten vágya szerinti női létünket tudnánk megbeszélni, körüljárni, olyan témákat megosztani, valami olyan hely, ahol nőként, testvérként tudunk együtt lenni, és ebből a vágyból született meg aztán válaszként a közösségünknek ez az új programsorozata, aminek a Gyöngyszemek nevet adtuk, mert hogy ezek olyan gyöngyök, olyan értékek az életünkben, amit érdemes időnként elővenni, megcsodálni, használni és felfűzni együtt.
Fiatal nők, ez milyen korosztályt akar?
18-tól 40 körülig. Nyilván kicsit az idővel lehet játszani, de leginkább ezek a fiatalok, akiket mi lelki napokon, lelki gyakorlatokban meg szoktunk szólítani. Azt hiszem, hogy annak is lehet egy izgalmas szelete ebben a történetben, hogy nyilván egy 18 éves lánynak teljesen más kérdései vannak, mint mondjuk egy 35 évesnek, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sok mindenben gazdagíthatják ezek az életkorok egymást, akár a női létnek a megélésében.
Miről szól egy-egy alkalom?
Három ilyen műhely alkalmat kínálunk, a negyedik pedig egy személyesen kísért lelki gyakorlat. Ugye mi a Szent Ignáci lelkiségben élünk, abban vagyunk otthonosok, és Ignác valahogy mindig arra hív meg minket, hogy a valóságomban is engedjem Istent megmutatkozni. Úgyhogy a kiinduló az első alkalomnak a témája a saját valóságom, gyökereim, adottságaim, talán azok a korlátok, amikkel nap mint nap szembesülök. Mi az az érték, ami bennem lakik, mi az, amivel talán küzdök. Aztán a második gyöngyszem az a női identitás. Ez nagyon fontos, hogy az Isten vágya szerinti női létemmel értéknek tekintsen. Még akkor is, amikor nagyon sok olyan üzenet jön a körülöttünk élő világból, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira fényesíteni kellene ezt a gyöngyszemet, ne foglalkozzunk ezzel. Nekem az a tapasztalatom, mint hivatás gondozó, hogy nagyon sok lánynak kérdés a női identitás. Van, amikor ez ilyen megközelíthetetlen és tabú, a vágy az ott van bennük, hogy megéljük, beszélgessünk róla, megosszuk a tapasztalatainkat. A harmadik alkalomnak a döntés, választás lesz a téma, tehát ez nem kifejezetten egy hivatás tisztázó műhely, de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz úgy élni a mindennapjainkat, hogy döntéshelyzetek vagy választások ne legyenek előttünk. És azt mondom, hogy az első két alkalommal kicsit, hogy megalapozódik az identitásom az Istenben, és vele együtt tudok a döntésekben lenni, akkor egy kicsit ennek a szövevényes döntésválasztásokat a életnek a kuszaságában könnyebb megtalálni, hogy mi az a döntés, ami az élet teljessége felé visz. És mivel Szent Ignáciak vagyunk, hiszünk abban, hogy minden jól előkészített témának egy hatalmas tere és lehetősége, hogy az Isten szerető tekintetében elidőzzünk, és ezért egy személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlat lesz a műhely sorozatnak a vége.
Aki jelentkezik, az egész sorozatra jelentkezik?
Javasoljuk, hogy igen, nyilván egy-egy gyöngyszemet külön is meg lehet csodálni, és lehet belőle hasznot meríteni, mondaná Ignác, de talán célszerűbb felfűzni őket.
És mivel február 10-én indul, ezért már most várják a jelentkezéseket, gondolom.
Igen, a jelentkezési határidő február 7-e. A jelentkezéseket e-mailben várjuk a jelentkezés@sjc.hu címen. Vasárnap indítottuk el, és most már elég szép számmal jelentkeznek, úgyhogy bízunk benne, hogy egy jó csapat fog részt venni ezen a programon.
Előfordulhat, hogy olyan sokan jelentkeznek, hogy valaki már nem fér be?
Ha olyan sok lenne a jelentkező, akkor egy másik időpontban is elindítjuk, hogy senki nem maradjon le, akinek ide van hívása.
jelentkezés@sjc.hu tehát az az e-mail cím, amire a fiatal nők írhatnak, ha jelentkezni szeretnének a Jézus Szíve Testvérei műhely sorozatára a női értékekről. Megismétlem az e-mail címet: jelentkezés@sjc.hu. A jelentkezés ékezet nélkül írandó. Január 20-án szombaton 25 éves jubileumi ünnepséget tartottak a Ménfőcsanaki Evangelizációs Centrumban. Mielőtt a ház felelősétől a 2018-as év első felének lelki gyakorlatos kínálatát hallanánk, Maros Ildikó szociális testvért, aki a központ elindulásától munkatársa volt Forrai Botond Bencés szerzetesnek, arra kértem, a kezdetekről meséljen nekünk. Mi is a centrum létrejöttének története?
89-ben ment Botond atya nyugdíjba, és akkor került Csanakra plébánosnak. Akkor már ő a Szentlélekben megújult ember volt, és felújította a plébániát, a templomot, meg a lelkeket is szerette volna felújítani, és volt egy ima csoportja Győrben, és mi segítettünk neki mindenben. Úgy kezdte a lelkeknek a megújítását, hogy kinyitotta a templom ajtót, kitette az oltári szentséget az oltárra, és ott imádkoztunk, hangosan énekeltünk, dicsőítettük az Istent, és a falusiak bejöttek, mert érdekelte őket. 1990-ben indultak el a Szentlélek szemináriumok Botond atya vezetésével, velem együtt, úgyhogy 12-en megcsináltuk egymás között, aztán kettesével újonnan arra kuló közösségekbe elvittük a Szentlélek szemináriumot. Sok közösség keletkezett, úgy 30 Győr és környékén, és a közösségvezetőknek kellett valami közösségvezető képzést tartani, hogy tudják vezetni a közösségeket. Ez kezdődött el a Csanaki plébánián, és ebbe segített bele Péter Fischer és felesége és csoportja, és akkor vetődött fel, hogy kellene építeni egy evangelizációs centrumot Csanakon. Ez nagyon jó helyen van, közel Bécshez, Budapesthez. Volt egy imádságunk, amikor az imádságban azt kaptuk, hogy Csanakról emberek mennek égő tűzzel a kezükbe, szerteszi el az országba, és viszik az evangélium tüzét és örömhírét igazán. Akkor kezdtünk gondolkodni evangelizációs centrum építésében. El is kezdődött a tervezés, és 1993-ban, január 18-án ültünk össze azért, hogy konkrétan megbeszéljük, hogy ez hogy is fog történni. Az Árpádházi Szent Margit ünnepe volt, és ezért az épülő evangelizációs centrumot Árpádházi Szent Margit evangelizációs centrumnak neveztük el. Botond atya volt közben Rómában, és második János Pál pápa azt kérdezte az ott levőktől, hogy mit is adjunk a 2000. évre ajándékul Jézus Krisztusnak. Azt a választ adta rá ő maga, hogy Szentlélekben megújult Európát, és Botond atya hozzátette, hogy Szentlélekben megújult Magyarországot adunk a 2000. évre ajándékba Jézusnak. És elkezdődött a tervezés mellett a lelki és a fizikai építkezés is, amelyben a Renovalbis és Panonhalma Tima csoportok segítettek. Az alapkövet 1993-ban raktuk le részemről. 1994-ben kaptam meghívást Hamburgba a Kekakó iskola közösség kurzusára, azután pedig később a nyári hónapokban Rómába egy hónapra ugyanennek a Kekakó iskolának három kurzusára. A következő évben pedig Csiszér Laci és még 9 Erdélyből mentek ugyanerre a nyári kurzus sorozatra, és mind a két csoport úgy jött onnan haza, hogy azt, amit hallottunk és láttunk, nem lehet elrejteni, hanem egyszerűen tovább kell adni az embereknek, hogy megismerjék Jézusnak azt a csodálatos szeretetét, amellyel az evangéliumot és abban önmagát hagyta nekünk örökségül. 1995-ben indult el az első Fülöp indító kurzus itt Csanakon, még nem az evangelizációs centrumban, mert még nem állt készen, hanem a Bezerédi kastélyban, ami nem volt messze tőle. Nagyon sokan jöttek el erre a kurzusra, akkor kezdődött el tulajdonképp Szent András iskola, néven evangelizációs iskola.
És minek a rövidítése a kekakó?
Kérülma, karizma és koinónia. Az evangélium hirdetése a Szentlélek erejében és a közösségben. Most nem ezt a nevet használjuk, de a módszer ez. A Szent András egy nemzetközi iskola, amelynek a központja Mexikóban van, és éppen most van elfogadás alatt Rómában. Én ápolónő és egészségügyi szakoktató voltam.
Maros Ildikó, szociális testvér.
A munkám mellett esténként végeztem a közösségi tevékenységet, ahogy szaporodtak egyre több közösségben, aztán pedig az evangelizációs centrumban. Aztán megbetegedtem, és lerokkantosítottak, nem tudtam rendesen járni, és teljesen az evangelizációs centrumnak tudtam szentelni minden időmet, azt az energiát, ami megmaradt. A mi közösségünk nagyon sokféle emberből tevődik össze. Benedeki lelkiségű közösség vagyunk, családias jellegű és világban élő szerzetesek. Evangéliumi életre egyesült közösség vagyunk. És mind a kettő feladatom, az ápolónőség is, meg a közösségekkel való foglalkozás, az evangelizáció, az különösképpen beleillett a szociális testvéreknek a küldetésébe.
A Szentlélekkel való kapcsolat különösen is hisz.
Ez a szociális testvérek karizmája, igen. Azután, hogy elindult ez az iskola az evangelizációs centrumban, sokan jöttek a kurzusokra, egyre többen. Nagyon nagy kurzusaink voltak, volt, hogy 120-an is voltak egy János kurzuson. A Szent András kurzusai, mind az evangéliumra épülő kurzusok ma is működnek az egész országban. Valóra vált az a kép, hogy Csanakról induló evangelizátorok beterítik az egész országot az evangélium tüzével, Magyarországon és a határokon túl is. A központja először Csanakon volt, azután áttevődött Budapestre. Sok evangelizációs iskola működik Magyarországon már.
Emlékszel arra, amikor először elkezdődtek a kurzusok, és te is először hallottad, élted át ezeknek a kurzusoknak az anyagát. Mi az, ami a leginkább megfogott bennük?
Az evangéliumnak az a fajta hirdetése, amelyik tele volt tűzzel, szentlélekkel és cselekvő módon. Nem csak tanítások voltak, hanem imádság, gyakorlatok, csoportos megbeszélések. Élő eleven volt az egész, és mindig a szentmise volt a koronája az egésznek. Amikor hazajöttünk, én azonnal elkezdtem a János kurzust továbbadni egy kisebb csoportnak. Elmeséltük itthon, hogy hol is voltunk, nem csak én voltam egyedül, mindazok, akik hallották abban az időben, és talán most is. Nagyon sokan vannak közülük, akik ugyanígy gondolkodnak, mint én annak idején.
Tehát annak ellenére, hogy egészen az Istennek szentelted az életedet, gondolom gyerekkorodtól belenőttél a hitbe, mégis tudott valami újat hozni a hitéletedben, a személyes Isten kapcsolatodban.
Ez a Szentléleknek az eleven jelenléte, a Jézussal való mély kapcsolat és az evangéliumnak ez a fajta hirdetése, egy olyan csoda volt számomra, amit addig soha nem tapasztaltam.
Forrai Botond atya mennyire tudott a kurzusokban is részt venni, vagy ő csak elindította, és imádsággal ott volt a háttérben?
Együtt csináltuk. Volt egy 4 fős tím a Botond atya körül, én is benne voltam, és folyamatosan vittük a kurzusokat Magyarország egész területére. Ahová hívták a Botond atyát, lelki gyakorlatot tartani, oda vittük a Fülöp kurzust is. Végig jártuk az Alföldet, Kisalföldet és a határon túli területeket is. Nagyon sok helyre elvittük az evangéliumnak ezt a magját, ezt az első kurzusát, aztán még többet is. Tehát egészen addig, amíg a Botond atya tudott dolgozni, addig nem hagytuk abba. Tehát amellett, hogy az evangelizációs centrumban folyt az evangelizációs kurzusoknak a tartása, mi szinte minden héten elindultunk, mentünk és hirdettük az evangéliumot ezen az új módon. És láttuk az emberek arcán a szomorúságot, gondokat, amikor jöttek, és láttuk az arcukon azt a lélekben való örömet, amikor befejeződött egy-egy kurzus, és ez minket is nagyon nagy örömre hangolt, hogy ismét vannak emberek, akik közelebb kerültek Jézushoz.
Mindig az a nagy kérdés egy-egy lelki gyakorlat kurzus után, hogy az a lelkesedés tűz, amit ott kap az ember, vajon a mindennapjaiban meddig tart ki?
Ez mindig az embertől függ, hogy mennyire hagyja magát elragadni attól, amit hallott és látott. Engem magával ragadott. Már én is benne vagyok a korba, de még mindig most indítunk a környező falvakba újra Szentlélek szemináriumot, a kurzusok pedig folynak az evangelizációs centrumban. Én nem tudok már minden kurzusban részt venni, az egészségem azt már nem engedi, de amennyit tudok, azt megteszem és búzítom az embereket. Van, aki részt vett egy kurzuson, egy darabig él belőle, aztán elfelejti. De Botond atya mindig azt hirdette, hogy osszátok be az időtöket és a pénzeteket, hogy minden évben legalább egy kurzuson vegyetek részt, hogy az a tűz, ami felrobbant bennetek, ne aludjon el, hanem a következő évben újra találkozzatok ilyen módon az élő Jézussal, hogy tovább vihessen benneteket az úton. Tehát nem elég egy kurzus, van 27, és ez egy továbbképző lelki gyakorlat azoknak, akik részt vesznek rajta, és nem csak továbbadjuk az evangéliumot, hanem képzünk olyan embereket. Nagyon sok olyan ember került ki a csanaki evangélium centrumból, aki most már képzett ember, ilyen a Szent András iskola vezetője Gyuris Gellért is, és még sok más ismert ember, akik komolyan vették ezt, és csinálják egészen onnantól, amikor elkezdték. És nem csak evangelizátor képzőket, hanem a képzőknek a képzője is alakul, hogy mindig tovább léphessünk. Ez ilyen lépcsőzetes képzés, hogy soha nem maradjon abba, hanem mindig legyenek emberek, akik ezt átveszik és tovább viszik.
Botond atya jövőre lesz 90 esztendős. Ő most már Pannonhalmán a Szent Adalbert otthonban van, gyenge egészségi állapotban, de érdekli, hogy mi történik az evangelizációs centrumban? Kíváncsi a hírekre?
Nagyon érdekli. Én rendszeresen meglátogatom, meg rendszeresen beszélek vele telefonon, ugyan ágyhoz kötött, csak a tolókocsiba tudsz átülni, de valahányszor a csanaki evangelizációs centrumról, vagy a Szent András iskoláról beszélek neki, igen nagy érdeklődéssel hallgatja, és mindig hozzáfűzi az ő gondolatait ehhez. Fel is jegyeztünk már néhány ilyen gondolatot, amit adott nekünk tanácsul. Lelkes, kitárja a kezét és énekel, és azt mondja mindig, hogy hagyjuk magunkat a Szentlélek által vezetni az evangelizáció útján.
Győr közelében található Ménfőcsanak, ahol 25 évvel ezelőtt megszületett az Árpádházi Szent Margitról elnevezett evangelizációs centrum létrehozásának gondolata. Ma Beke Tünde Lídia bencés obláta irányítja ezt a házat, még a szombati ünnepséget megelőzően értem el telefonon. A Szent Margit evangelizációs központ hány fő számára tudja megadni a lehetőséget, hogy egy-egy kurzuson részt vegyen?
Ha kicsi a szolgáló csapat, akkor 50 ember is jöhet. Ha sokan vagyunk, akkor 40-45, attól függ.
Honnan tudják meg az emberek, hogy mikor van kurzus? Olyanoktól, akik már részt vettek, és akkor azt mondják, hogy hú, ez nekem is kell, vagy pedig olvassák az interneten? Hogyan érkeznek a résztvevők?
Ez eléggé különböző. Néha számomra is meglepő, hogy például volt olyan, aki rákeresett egy szóra, vagy szabadulás, és a mi szabadító szolgálatunkat dobta ki neki a kereső. Olyan valaki volt, aki meg se volt keresztelve, de eljött és megtért, hála Istennek, úgyhogy ment tovább katekumenátusba. Van, akinek a barátai mesélnek róla, hogy van ez a lehetőség, van, aki az interneten találkozik vele, van, aki a megújulásnak a lapjában találkozik vele, hogy lehet jönni kurzusra, és van, akit a közösségében buzdítanak, hogy menjen.
Próbáltam nézegetni a 2018-as kínálatot, hogy mire mehetnek az érdeklődők.
De legközelebb február elején lesz kurzus. Lesz egy Mária Magdon, ez egy belső gyógyító szolgálat, február 2-től 4-ig. Február közepén lesz a Szentlélekről egy kurzus, az is lehet kezdő kurzus bárkinek, aki szeretne mélyebben találkozni a Szentlélekkel. Március elején lesz egy keresztút kurzus, ez már egy, hogy úgy mondjam, ráépülő kurzus, az előző esetleges Mária Magdolnára, vagy hasonló típusú lelki gyakorlatra. Lesz Isten szeretetéről egy kurzus május közepén. Van egy új kurzusunk az Eukarisztiáról, ez júniusban lesz, 8-tól 10-ig. Úgyhogy körülbelül ezek lesznek az első fél évben a Szent Ignác iskola kínálatából, és a Szent Andrásból pedig lesz páltitka kurzus a május 1. és hosszú hétvégén, ami inkább azoknak szól, akik szeretnének evangelizálni, vagy esetleg már is evangelizálnak, és szeretnének ebben megerősíteni, egy kicsikét úgy belesni, hogy Szent Pálnak az evangelizáló stílusából mi az, amit átvehetünk ma, meg a lelkületéből elsősorban. De a legtöbb kurzus hétvégés. A gyógyító kurzusok, a Szentlélek kurzus, az Eukarisztia kurzus is mind hétvégén van. A páltitka nem hétvégés, az 5 nap, de kihasználjuk a hosszú hétvégét, mert május 1-e kapcsán pontosan ennyi idő szabad, amennyi a kurzushoz kell. Tehát ahhoz se kell szabadság. Amihez meg szabadság kell, azt nyárra szoktuk tenni.
Volt lehetőséged igazán nagy megtérést látni, vagy nagy változásokat látni?
Igen. Van egy-két nagyon emlékezetes dolog. Például volt egy férfi, aki protestánsként jött el hozzánk, mint olyan ember, aki küzd különböző problémákkal, amikkel nem tud mit kezdeni, és na, próbáljuk ki ezt is, alapon jött el. És ahogy beszélgettünk, imádkoztunk, meg ott volt a kurzuson, utána úgy döntött, hogy akkor ő katolikus lesz, közösségbejáró ember lett, szolgált a közösségében, és körülbelül 1 évet kapott az Úristentől mindenre, mert utána súlyosan megbetegedett, és meg is halt. És az valahogy olyan gyönyörű, amikor valaki kap egy esélyt, kihasználja, és úgy tud elmenni, hogy tudjuk, hogy jó helyre ment.
És gyógyulás, hiszen elég sok kurzus belső és általában ezzel együtt járó fizikai gyógyulást is eredményezhet.
Igen, vannak belső gyógyulások is, fizikaiak is, nem feltétlenül olyan látványosak, mint amikor feláll valaki a tolószékből, és attól kezdve ugrál futkos, de a belső gyógyulás az elsősorban kiengesztelődésről szól, arról, hogy az illető képes megbocsátani a családtagjainak, azoknak, akik bántották, képes önmagával kiengesztelődni, és ez megváltoztatja az életét. Emlékszem egy nénire, aki azt mondta, hogy ő csak a lányát kíséri előtt, ez az egész nem érdekli, és utána felhívott a lánya, hogy elmondja, hogy az anyukája az egész falut bejárta, és mindenkivel kibékült. Én azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobb csoda, mint az, hogyha felállt volna a néni a tolószékből, és elkezd utána ugrálni. Tehát vannak ilyenek, van, amit visszajeleznek nekünk, van, amit nem. Isten nagyon szeret mindannyiunkat, és nem szabad hallgatnunk erről, mert azokat is szereti, akik ezt még soha senkitől nem hallották.
A Ménfűcsanaki Árpádházi Szent Margit Evangelizációs Centrum programjairól a ház vezetője Beke Tünde Lídia Bencés Obláta beszélt. Az induló kurzusokról a következő telefonszámon érdeklődhetnek: 0630 613 59 18. Még egyszer: 0630 613 59 18. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Katolikus Rádió számára készített felvételeimet hallották. Egy hónap múlva is várja önöket Madocsai Bea. Viszont hallásra!
Éternel. Alléluia.